A Klubrádió éjszakája.
Most pedig vendégünk itt a stúdióban Perneki Sándor. Ő a honlapjára kiírta azt, hogy talán föl is olvashatom így szó szerint, tehát hogy 2014. július 4-én, pontosabban 15. július 4-én.
Igen, 14-et írt, értette már? Igen. Nem baj, mindenki értette szerintem.
Igen, tehát a lényeg az, hogy a Rádió Múzeum csak 16:30-ig tart nyitva, és a tárlatvezetés itt a Klubrádióban folytatódik este 6 órától, illetve élőadásban este 9 órától.
És ez így is volt, mert hogy 6 órától Perneki Sándor megtisztelt minket és az ide látogató kedves közönséget a tudásával és a jelenlétével, és most 9 óra, tehát itt bennül a stúdióban. Ugye ilyenkor, amikor rádiós buli van, akkor a kedves ide látogatók tárlatvezetés során megismerkedhetnek az épülettel, a munkatársakkal, a székekkel, a varázslatos székekkel és a kopott billentyűzetű számítógépekkel, akár. És ez a mai este rendkívüli volt abból a szempontból, hogy kiegészült egy érdekfeszítő előadással is Perneki Sándor révén, aki nagy rádiógyűjtő. És ugye nekünk van egy gyűjteményünk, egy régi rádiókészülékekből álló gyűjteményünk itt az előtérben. Ez mekkora, milyen komoly gyűjteménynek számít, mit képvisel, hogy itt éli meg?
Jó estét kívánok! Az itt lévő készülékek zöme egy kivétellel mind a háborút követő időszakból származik, tehát a 40, ahogy én láttam, a 49-63-as év közötti gyártású készülékek közül vannak készülékek. Mennyire értékes? Mindenkinek az az értékes, amilyen van, egyrészt. A másik, hogy egy sort kell mindig nézni, tehát egy láncolatot. Ha láncszemek hiányoznak a láncból, akkor az nem értékes. Tehát ahhoz, hogy egy gyűjtemény értékes legyen, minden darabnak meg kell lenni, minden darabnak benne kell lenni, nem lehet belőle kihagyni.
De hát nem is egyszerű, ezt öntől tudjuk egy igazi komplet gyűjteményt összehozni.
Hát nem egyszerű feladat. Többek között ott kezdődik a dolog, hogy ezeket a készülékeket, legalábbis én személy szerint mindegyiket lakástisztává teszem. Tehát magyarul bármelyiket be lehet vinni a lakásba, mert az kívül-belül esztétikailag olyan állapotban van, hogy nyugodtan el lehet tenni, mintha gyakorlatilag a gyártó sorról jött volna le. Természetesen vannak rajta ütések, kopások, a hangszórószöveten időnként szakadások, de hát ezeket, ha lehet, akkor kijavítjuk, ha nem, akkor pedig megmarad úgy, hogy a kor dokumentuma legyen.
Azt tapasztaltam, hogy bármit lehet öntől kérdezni, ebben a műfajban nincs olyan, hogy ne tudjam válaszolni. De én most pont arra gondoltam, az előbb azt mondtam, mielőtt elindult az élő része a beszélgetésünknek, hogy nagyon kevés valódi, nagyon kevés olyan készülék maradt fenn, amivel gazdagítani lehet. Könnyen lehet gazdagítani a készületet.
Hát, ezek elsősorban háború előtti készülékek. Ugye Magyarországon a rádiógyártás valahol 1925 környékén indult, és ez szakította félig meddig félbe a második világháború. Második világháború folyamán, tehát a bombázások, belövések, aknatalálatok, stb. Folytán nagyon sok készülék megsemmisült. Aztán jött egy következő időszak, amikor a lakosság zsidó részétől elvették a készüléket, be kellett szolgáltatni. Ezeket ugye csendőrlaktanyákba, rendőrségeken, stb. Tárolták. Majd későbbiekben egy szálasi korszakban be kellett szolgáltatni a teljes lakosságnak a készülékeket. Na most ezek a tárolóhelyek sok esetben úgy szintén bombatalálatot kaptak, belövéset kaptak, épületek dőltek le, rengeteg készülék megsemmisült. Rengeteg olyan készülék semmisült meg, aminek ugye a doboza nem fa volt, hanem például bakelit. A bakelit, mint az üveg vagy a porcelán törik azonnal. Tehát csoda, hogy egyáltalán megmaradt ebből a korszakból egyáltalán a készülék. Aztán, ha megnézzük azt, hogy miért menekültek meg készülékek, ez mindig fölteszik nekem a múzeumban is a kérdést, valószínűleg azért, mert addigra már egy-egy családban több készülék lehetett, tehát olyan értelemben, hogy mindig újabb és újabb készüléket vásároltak, a régebbi készülékeket föltették padlásra, eltették, félretették, és az újat használták.
Pont ehhez kapcsolódna egyébként az a kérdésem, hogy például ezeket honnan lehet megtalálni? Tehát amikor ön céltudatosan elindul, hogy most egy ilyen-olyan típusú készüléket szeretne, akkor leginkább ilyen forrásból lehet, hogy valahol elfekvőben van egy családnál, vagy esetleg mondjuk elég tragikus körülmények között lomtalanításon végzi egy ilyen készülék?
Teljesen vegyes. Tehát az, hogy kerül hozzám készülék, a kiállításon lévő készülékeknek a zöme felajánlásból van, tehát adományból származik, hozzák. Nem tudok más mondani, hozzák, vagy fölhívnak, hogy van egy ilyen, van egy olyan készülék, és érdekel, hát nem érdekel. Talán egy hete kaptam egy gyönyörű szép készüléket, ami hát ugye a vágyott készülékek között tartottam számon, de úgy gondoltam, hogy ilyen talán soha nem lesz.
Mi a márka neve?
Egy standard készülék 1937-38-ból, gyönyörű állapotban.
Hát, így kell
minimális átalakítás azért van, tehát azt vissza kell alakítani, de gyönyörű állapotban, és fölhívott egy hölgy, hogy hát ha kell, akkor nagyon szívesen nekem adja a készüléket, ha nem, akkor pedig kiteszi lomtalanítani.
Most a készülék történetből csapjunk át egy kis rádió történetbe. Azt hiszem, hogy aki kicsit is tájékozott, azért tudja, hogy a rádiós világ, a rádiózás világnapja télen van, december 1-én, ha jól tudom.
Igen.
És 1925 óta, vagyis hát akkor szólalt meg hivatalosan az első magyar rádió, ugye?
Így van, akkor szólalt meg. Akkor még a Rákóczi út 22 szám alól a telefon hírmondó és rádió stúdiójából, közös stúdiójából.
De előtte is az a bizonyos szól a rádió, amit az LGT megénekelt, az egy korábbi időszakból való, időszakra való utalás,
hát,
mert a segédtiszt, Marcal János korábbi...
Ez az LGT szám igazából a rádiózásnak a leges-legelső időszakát próbálja föleleveníteni, méghozzá azt, amikor a kísérleti adások mentek, amikor egyáltalában tesztelték a technikát, hogy hogy kell csinálni, mint kell csinálni, hogy fog működni, és így tovább. Tehát abból a korszakból származik, és itt kell megemlíteni, hogy Marcal János ilyen segédtisztnek említi az LGT szám, lehet, hogy csak szöveg szempontjából, de posta műszaki segédtiszt volt. Ez egy nagyon nagy titulus volt abban az időben. Na most még annyit, hogy ő napokkal ezelőtt töltötte volna a 115. születésnapját, ha megérte volna, sajnos ő 74 éves korában elhunyt, és...
Tehát azt sem érte meg, hogy az LGT megénekelte.
Nem. Nem érte meg, sajnos, így van.
Tehát, de akkor ezek szerint ő egy műszaki szakember volt, aki a hangját kölcsönözte, mert kéznél ő volt.
Ő a Csepeli adónak az egyik kezelője volt.
Aha.
Egy műszaki ember volt, aki ott kezelte. Na most elkezdődtek ezek a teszt dolgok. Hát eleinte ugye azzal kezdődött, hogy számolás.
Uh-huh.
Nagyon unalmas volt, és tudták Marcal Jánosról, hogy nagyon szép bariton hangja van. Azt is tudták, hogy ő a Postás Dalárdában énekel. És hát megkérték, hogy hát egy-két számot énekeljen el. Na most olyan sikere volt, hogy másnap a posta kísérleti állomás tömegével kapta a leveleket, hogy ki volt az a fiatalember, aki ilyen gyönyörűen énekelt. És onnét kezdve pedig hát folyamatosan kérték, hogy ő énekeljen közel másfél évig.
Na hát akkor a felvétel meg is van róla. Egy perc erejéig hallgassuk Marcal János segédtisztet, aki egy nótát énekel.
Lekaszálták már a rétot, nem hoztok morot, virágot. Megutáltották én velem ezt a tudor világot. Olyan vagyok, miként össze a sárguló falevég. Hely pedig az éltem fájó több tavasz már nem remél.
Pernek Júlit most elmesélte nekünk, amíg önök hallgatták a bejátszást, hogy ezt valószínűleg nem hivatalosan énekelt, ez nem ment le soha adásban, úgyhogy ez feltehetően egy rádiótörténeti pillanat volt. Nos, ki volt például az első női bemondó? Mikor, milyen időtájban kezdtek nőket is
beengedni?
Hát két hölgyről lehet tudni, akik bemondók voltak. Az egyik Filotás Lili, a másik pedig Skopf Elza. Filotás Lévéről egyébként lehet tudni azt is, hogy ő repülőgép pilótaként is működött érdekességgyanánt, tehát egy nagyon stram, egy sportos hölgy volt abban az időben.
Vállalkozó szellemű. És akkor van még ez a Sert Eda, ami nekem nagyon tetszik, mert őről már hallottam, és azt is tudom, hogy, hogy nem miatta mondják azt, hogy Serceg a rádióha zavart hallunk az adásban. Ki volt pontosan Sert Eda?
Sert Eda 1906 óta dolgozott a Telefon Hírmondónál, és ő volt akkor bemondó, vagy más néven speaker. Ő volt a világ első bemondója. Tehát ezt megelőzően ugye nem volt elektronikus távközlés, nem volt elektronikus hírközlés, csak a telefon hírmondó. És ő már ott dolgozott 1906-tól, és nagyjából 1930-ig tudott dolgozni, ugyanis akkor kapott egy hangszál betegséget, és elment a hangja. A lehető legnagyobb veszteség volt számára, ekkor írta egyébként ebbe az időszakba a Rádió Humora című könyvet. Nagyon sok jó
történettel. A Bakikról szólt például?
Is. Aha. Is. Azokról is, meg egyáltalában, hogy milyen sztorik estek meg. El akartam hozni de ezt a könyvet, de valahogy csak elfelejtettem.
Annyi minden van a maga fejébe, kedves Perneki úr, hogy semmi sem fog kimaradni, épp azt, hogy még az adásidő lesz kevés. Egyébként a mai tárlatvezetés, a délutáni tárlatvezetés során, amikor az itt lévő közönséggel találkozott, mi volt a leggyakoribb, mi a visszatérő kérdés, mit szeretnek, vagy mit szeretnének leginkább tudni általában az emberek?
Hát az előtérben van néhány készülék, és majdnem mindenkinek két készülék ragadta meg a figyelmét. Az egyik a Rákosi korszaknak a néprádiója, amin ugye csak két csatornát, két programot lehetett fixen hallgatni. Vagy Kossuth, vagy Petőfi, és volt egy harmadik lehetőség, a kikapcsolás.
Az most is van, de a klubrádiót nem.
Így van. És volt egy másik készülék, ami a hazai csöves, elektroncsöves rádiógyártásnak talán az egyik legszebb és legkomolyabb készüléke, a Pacsirta.
Igen, ezt már én is hallottam
erről. Ami kezdetben nem Pacsirta volt, hanem csak AR612, de azt mondták, legalábbis a szóbeszéd szerint, olyan szép hangja volt, hogy úgy szól, mint a Pacsirta.
Mit jelentett ez olyan, hogy olyan szép hangja van?
Élethű lehetett. Uh-huh. És egyáltalán a csöves készülékeknek más a hangzása, mint a mostani elektronikai áramkörökből fölépített IC és tranzisztoros készülékeknek teljesen máshogyan szóltak. Eleve az, hogy ezek nem műanyag vagy fémdobozba voltak, hanem nagyon komoly fa bútorba voltak. Hangsúlyozom, bútorba voltak legtöbbször a készülékek, amik a lakás berendezéséhez szervesen illeszkedtek. Tehát a Pacsirtát is, ha megnézzük, egy nagyon szép íves készülék, volt ennek egy szögletes változata, ami az akkori bútorhoz éppen illeszkedett.
És mikortól lettek tömegcikkek? Azért, vagy mikortól számít tömegcikknek a rádiókészülék?
Meg gondolom, ez is a kezdet-kezdetén a luxus kategóriáját
jelentette. Nagyon hosszú ideig luxus készülékeknek számítottak a rádiók. Hát eleve az, hogy a fizetés és a rádiókészülékek ára igen erősen összemérhető volt. Tehát azt jelenti, hogy egy készülék ára több havi vagy esetleg évi fizetésből volt kisporolható. Igazából akkor kezdett el megfizethetővé válni a széles tömegek számára, amikor a tranzisztor megjelent. De nem azonnal, hanem annak is egy kicsit el kellett pár év telni, hogy igazán tért hódítson.
Ugye a 60-as években lehetett
így, a fénykor. 60-as évek közepe után kezdett el. És a másik dolog, hogy kitalálták a nyomtatott áramkört. Amikor nem úgynevezett pókháló vagy légszerelés volt, tehát alkatrészlábról alkatrészlábra vitték a húzalokat, hanem egy bakelitlapra fölvitt részvezető fólia segítségével vitték az áramkört. És csak be kellett a megfelelő lukokba az alkatrészeket ültetni. Ez egy bizonyos fokú gyorsulást adott a szereléshez, a gyártáshoz, egységesebbé vált, kevesebb figyelmet igényelt, és így tovább. És végképp akkor kezdett összeomlani ez a dolog, amikor jöttek a robottechnikák.
és akkor egyre több a készülék, és egyre megfizethetőbb az áruk, és aztán szép lassan kimegy a divatból, kivéve a klubrádiót, mert a televízió tért hódít meg a 3-4
és kevesen tudják, hogy a rádiózás, hogyha nem indult volna meg annak idején, tehát ez az elektronikai fejlődés nem ment volna végbe, akkor ma nem lenne számítógépünk, nem lenne digitális fényképezőgép, nem lenne mobiltelefon, nem lenne internet, és nagyon sok minden nem lenne, ha ezeket a kötelező lépcsőket nem jártuk volna végig.
Perneki Sándornak nagyon szépen köszönjük a profi rádió történeti tárlatvezetést itt a stúdióban is.
A Klubrádió éjszakája.